Kinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Kinode. Tudatos autós közösséget építünk.
Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Vadéli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: 5. István megkoronázása után határozottan és erős kézzel látott hozzá a politikai elképzeléseinek megvalósításához és a királyi hatalom megerősítéséhez. Tevékenysége azonban keresztezte a bárói családok elképzeléseit, akik ekkor már elég erősnek érezték magukat, hogy akár erőszakkal is érvényesítsék érdekeiket az uralkodóval szemben. A király váratlan halála nemhogy javította volna a helyzetet, hanem még inkább egy olyan anarchiába taszította az országot, amellyel a tízesztendős László király és anyja nem tudnak mit kezdeni. Témánk az anarchia kezdete. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban megnézzük, hogy 5. István rövid uralkodása milyen eseményeket tartogatott, hogyan próbálta az új király megerősíteni a hatalmát, illetve lássuk, hogy milyen ellentétes események történtek ezzel a próbálkozással kapcsolatban. Hogyan is ért véget 5. Istvánnak az uralkodása, valamint azt is, hogy hogyan foglalja el a tront Istvánnak a fia László, akit 4. Lászlóként vagy Kun Lászlóként tart számon a történelem.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsoraink során Magyarország Árpád-házi királyait vettük sorra, és beszélgetésünket Szent István királlyal kezdtük, aki a 10-11. Század fordulójának legjelentősebb uralkodója, és talán az Árpád-háznak az egyik legjelentősebb uralkodója. István király volt az, aki megteremtette, létrehozta a keresztény magyar királyságot, azzal, hogy koronát kért és kapott a pápától, illetve megkoronázták őt magyar királynak. Illetve István király az, aki megszervezi a magyar királyságot, vármegyéket hoz létre a Kárpát-medencébe, letöri a különböző helyi törzsi vezetőknek a hatalmát, és kiterjeszti a királyi uralmat az egész térségre. Ő az, aki ugyebár megszervezi a keresztény magyar egyházat, azzal, hogy püspökségeket, illetve illetve érsekségeket szervez. Ezzel párhuzamosan az ő nevéhez fűződnek az első írott okleveleknek a kibocsátása ebben a térségben, az első írott törvényeknek a megfogalmazása, ugyanakkor a gazdasági élet fellendítése érdekében pénzt is vered, és ezen kívül Bölcs külpolitikája is biztosítja a Magyar Királyságnak a fennállását. Külpolitikai szinten békére törekszik a szomszédokkal, elsősorban a kor két legnagyobb birodalmával, a német-római birodalommal, valamint a bizánci birodalommal ápol jó kapcsolatokat, illetve a többi szomszéddal is folytatja ezt a békepolitikát, alkalmazza a dinasztikus házasságoknak a politikáját, tudja, hogy a belső átalakításokat csak úgy lehet végrehajtani, ha közben Magyarország békében áll a szomszédokkal. István király uralkodásának talán egyetlen problémás tevékenysége a trónutódlásnak a megoldása, hiszen Imre herceg halála után unokaöccsét, Orszeuló Pétert jelöli ki utódként, trónörökösként, ez viszont a következőkben nem hozza meg a várt eredményt, annak ellenére, hogy István király az alkalmasság elve alapján választotta ki utódját. István halála után hatalomra kerül az előbb már említett Péter, Orszeuló Péter, aki első Péterként uralkodik, de mivel türelmetlenül lát hozzá az elképzeléseinek a megvalósításához, illetve idegenekkel veszi körül magát, ez a magyar társadalomnak, a magyar előkelő rétegnek az elégedetlenségét váltja ki, akik előzik Péter királyt, és helyette Abba Sámuelt választják meg uralkodónak. Viszont Abba Sámuel nem tudja megszilárdítani hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter sikeresen legyőzi és előzi őt, így Péter immár másodszorra a magyar trónra léphetett. Viszont Péter nem sokat tanul az első uralkodásának a kudarcából, és ott folytatja a politizálását, ahol néhány évvel azelőtt félbehagyta, így úgy az előkelők, mint a pogányok összeesküvése, lázadása véget vett az uralmának. A helyzetet Vazul fiai használják ki, Levente, illetve András, akik visszatérnek az országba, és átveszik a kormányzást. Kettőjük közül Első András az, akinek a fejére kerül a korona. Első András annak ellenére, hogy egy pogánylázadás következtében lesz Magyarország királya, mégis azon fáradozik, hogy megerősítse a pogánylázadás következtében megtépázott magyar keresztény egyházat, ezen kívül pedig sikeresen visszaveri a német támadásokat is, amelyeknek az volt a célja, hogy a német hűbért érvényesítsék Magyarország fölött. Ezen próbálkozások során hívja vissza az országba öccsét Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, létrehozva a dukátusnak az intézményét, és amivel tulajdonképpen a következő viszályoknak az alapjait is megteremtette az Árpádházon belül. Ugyanis Béla ezt a hatalom megosztást úgy értelmezte, mintha ő lenne a következő trónörökös, ezért amikor András saját fiát Salamont koronáztatta meg királynak, akkor ez ellentéthez vezet a két testvér között, és a kibontakozó testvérháborúból András kerül ki vesztesen, és első Béla foglalja el Magyarország trónját. Bélának az uralkodása viszont rendkívül rövid ideig tart, egy sajnálatos balesetben halálos sebet szerez, és ez lehetőséget biztosít Salamonnak, hogy visszatérjen Magyarországba, és elfoglalja a trónt. Salamon a hatalmának biztosítása érdekébe kiegyezik Béla fiaival, Lászlóval, illetve Gézával, és körülbelül egy évtizedig közösen uralkodnak, közösen verik vissza például a kelet felől érkező támadásokat, közösen harcolnak a bizánci birodalom ellen is. Viszont idővel az unokatestvérek között megromlik a viszony, és sor kerül egy újabb belháborúra, amelyből Salamon kerül ki vesztesen, és a korona Géza fejére kerül. Viszont Géza sem tud hosszú ideig uralkodni, korai halála viszont lehetőséget teremt a 11. század másik jelentős magyar uralkodója számára, és pedig Első László számára, hogy megvalósítsa politikai elképzeléseit. Első László király vagy Szent László király először is rendezi az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja Salamont a trónról, és így ellenkirályból törvényes királlyá válik. Ezen kívül jelentős belpolitikai tevékenységet folytat, például az ő nevéhez fűződnek azok a törvények, amelyek a tolvajlást próbálták visszaszorítani. Egyházpolitikai szempontból is jelentős Első Lászlónak a munkája. Ő az, aki létrehozza a zágrábi püspökséget, ő az, aki a bihari püspökséget Váradra költözteti, valamint az ő nevéhez fűződnek az első szenti avatások Magyarországon, és pedig István király Imre herceg és Gellér püspöknek a szenti avatásai. Ezen kívül László király hatásos, aktív külpolitikát folytat, beavatkozik a pápaság oldalán az investitúra harcba, valamint kiterjeszti a magyar királyságnak a fennhatóságát, uralmát Horvátországra is. Ezzel ugyan kicsit megrontja a viszonyt a pápasággal, de ő az első magyar király, aki érdemi terjeszkedést tud végrehajtani. László király halála után unokaöccse, Könyves Kálmán kerül Magyarország élére, aki akkor egyik legműveltebb uralkodójának számított. Nem csak írni és olvasni tudott, hanem a tudományokban is viszonylag jártas volt. Kálmán király folytatja elődjének a politikáját, jelentős törvények fűződnek a nevéhez, ő az, aki enyhíti nagybátyjának a szigorú törvényeit, ezzel is jelezve, hogy elérték ezek a törvények a céljukat. Ugyancsak folytatja elődjének a politikáját külpolitikai téren is, kiterjeszti a magyar királyság fennhatóságát Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának a legnehezebb problémája az álmos kérdés volt, ugyanis öccse nem tud belenyugodni abba, hogy nem ő szerezte meg a trónt, ezért többször is összeesküvés sző bátyja ellen, és ez arra kényszeríti Kálmánt, hogy öccsét, illetve annak fiát megvakítassa. Kálmán halála után fia második István kerül másfél évtizedig a magyar trónra, viszont nem tudja folytatni apjának a politikáját, uralkodása egyáltalán nem mondható sikeresnek. Sőt, amikor bekövetkezik korai halála, akkor utód nélkül hal meg, így a korona az álmoság fejére száll, és pedig második Vakvéla foglalja el Magyarország trónját, aki megsemmisíti belső ellenzékét, és ezzel egy stabil királyi uralmat teremt körülbelül 3 évtizedre. Béla váratlan halála után fia második Géza kerül Magyarország élére, aki egy rendkívül erős, stabil királyságot örökölt, és akinek uralkodása alatt a magyar királyság mindenképpen a térség egyik legerősebb államának számított. Ezzel a tudattal kerül konfliktusba második Géza a bizánci birodalommal, amelyik pont reneszánszát élte, és ebből a konfliktusból hosszú ideig nem kerül ki senki győztesen, viszont ez az ellentét végül felőrli a magyar királyságnak az elejét, megjelennek a belső trónkövetelők, és második Géza halálának a pillanatába a fia, harmadik István jelentős belső ellenzékkel, illetve jelentős problémákkal kell szembenézzen, és ezek a problémák elsősorban a nagybátyjainak a személyében jelentkeznek, akik bizánci támogatással rövid ideig meg is szerzik a hatalmat, második László, illetve harmadik István körülbelül egy éven keresztül ellenkirályként ellenőrzés alatt tartják az országot. Viszont harmadik István visszaszerzi a koronát, békét köt a bizánci birodalommal, igaz, hogy jelentős területi engedményeket kell tegyen az ország déli részén. Harmadik István korai halála után testvére, a harmadik Béla kerül Magyarország élére, aki kamatoztatja az ország élén azokat a tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett, és pedig nagy hangsúlyt fektet az írásbeliségnek a meghonosítására, ő az, aki létrehozza a királyi kancelláriát, támogatja a hiteles helyeknek a működését, valamint jelentős számú magyar klerikust küld külföldre tanulmányútra. Ezzel párhuzamosan egy stabil királyi hatalmat teremt az országba, amelynek a hátterét azok a jelentős jövedelmek alkotják, amellyel a király rendelkezett, és a jövedelem összeírásokból tudjuk, hogy harmadik Béla Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Külpolitikai téren is jelentős sikereket ér el, visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket a magyar királyság elvesztett a bizánci birodalom javára, valamint megpróbálja meghódítani Halicsot is. Ez a próbálkozás mondjuk úgy inkább kudarcba fullad. Halála után idősebb fia Imre foglalja el Magyarország trónját, viszont neki szembe kell néznie öccsének, Andrásnak a kihívásával, aki nem elégedett meg azzal az örökséggel, amit az apja rábízott, és megpróbálta megosztani a magyar királyságot meglehetősen sikeresen. Imre halála után röpke néhány hónapig kiskorú fia, harmadik László ül Magyarország trónján, mondjuk ez túlzás azt mondani, hogy ül, hiszen a csecsemő gyerek csak névlegesen volt Magyarország királya, majd váratlan halála után második András lépett Magyarország trónjára. Második András teljesen új elképzelésekkel foglalja el a trónt, megpróbálja a regáli jövedelmekre helyezni a királyi hatalomnak a pénzügyi hátterét. Ez nem igazán sikerül neki, sőt, jelentős birtokadományozásai oda vezetnek, hogy hosszú távon a királyi hatalom meggyengül. Második Andrásnak az uralkodása eseményekben dús. Az ő uralkodása alatt a főurak összeesküvése következtében meggyilkolják első feleségét, Gertrudis királynőt. Ezen kívül András uralkodása során bocsátja ki az aranybullát, amely ugyebár a királyi szerviensek, a nemességnek a jogait biztosítja. Ő az, aki kiadja az Andriánumot, amely az erdélyi szászoknak a jogait biztosítja. Külpolitikában is jelentős tevékenységet folytat II. András, sajnos ezek a tevékenységek nem voltak mindig sikeresek. A Halics ellen indított hadjáratai, az 5. keresztes hadjáraton való részvétele inkább pénzveszteséget jelent a magyar királyságnak, mint jelentős külpolitikai sikert. II. András halála után Magyarország élére 4. Béla kerül, II. Andrásnak a fia, aki már másfél évtizede az ország keleti részének a kormányzója volt. Béla nem ért egyet apja politikájával, megpróbálja visszaszerezni azokat a királyi birtokokat, amelyeket elődei eladományoztak, ezzel viszont csak elégedetlenséget vált ki a magyar társadalomban. És ezen elégedetlenségek közepette következik be a tatárjárás, ami jelentős pusztítást, veszteséget okoz a magyar királyság számára. Így 4. Bélának lesz a feladata, hogy újjáépítse a magyar királyságot, és előrelátó bölcs intézkedéseivel sikerül is elérni a célját. Alig egy évtized után a magyar királyság újra jelentős mértékben megerősödött, és a térség egyik jelentős hatalmának számított. Viszont birtokadományozásaival 4. Béla megteremti a különböző bárói családok számára azt a lehetőséget, hogy jelentős területi hatalmat kezdjenek kiépíteni, és ez felerősödik akkor, amikor 4. Béla és fia István herceg konfliktusba kerülnek egymással. Az elmúlt műsorokban ezt a konfliktust próbáltuk végigkövetni, láttuk, hogy apa és fia hogyan feszült egymásnak, és milyen engedményekkel, illetve milyen katonai eseményekkel volt tele ez a konfliktus, illetve elmúlt műsorunkban megnéztük azt, hogy hogyan is került 5. István Magyarország élére, hogyan is zajlott le a konfliktusa az apjával, milyen politikai tevékenységet folytatott ifjabb királyként 5. István, illetve megnéztük azt is, hogy kik alkották 5. Istvánnak a népes családját.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy milyen fontosabb események történtek 5. István uralkodása alatt.
5. István apja 1270. május 3-án bekövetkezett halála után pár napon belül már május 13-a előtt királlyá koronázta a Türjen Emberi Fülöp esztergomi érsek Fehérváron. Ezen a napon a király már Budán tartózkodott, itt ad ki oklevelet. Az oklevélben megkülönböztetésül az eddigiektől egész Magyarország királya címet használja. István megkoronázását követően a magyarországi előkelő kisebb fajta zarándoklata indul II. Ottokárhoz. A sort Anna hercegnő nyitotta meg István nővére, aki saját fiát, Béla macsói herceget látta volna szívesebben az ország élén István helyett. Nem alaptanulul félt tehát István haragjától. Anna királyi kincseket is vitt magával Csehországba, köztük két aranykoronát, királyi jogarokat, gyöngyükkel ékesített aranyedényeket és ékszereket, amelyeket a magyar királyok a legrégebbi időktől kezdve őriztek. 4. Béla hűséges bárói szintén Csehországba találtak menedéket, így például a Héder nembeli Kőszegi Henrik, vagy több Geregyen emberi báró. Ők átadták a cseh királynak a nyugat-magyarországi váraikat is. 5. István első dolga az volt, hogy apja híveit elmozdítsa a tisztségükből, és saját embereit ültesse a vezető méltóságokba. Szakított apjának az 1267. évi dekrétum szellemében erőteljesen nemesi érdekeket érvényesítő politikájával, és csak a várjavak visszavételére összpontosított. Emögött a gyengülő királyi hatalom erősítésének szándéka húzódott. 5. István nagy figyelmet fordított a külpolitikára is. A csehek elleni háborúra készülve 5. István 1270 nyarán szövetségre lépett sógorával 5. Boleszláv lengyel fejedelemmel. A csehek elleni háború azonban egyelőre elmaradt, ugyanis a magyar és a cseh király Pozsony melletti személyes találkozóján 2 éves fegyverszünetet kötöttek. Azonban ezt a megegyezést egyik fél sem vette komolyan, így nem sokára kirobbant a konfliktus. konfliktus. A pozsonyi megegyezést követően a két ország határán birtokokkal rendelkező kőszegi família rabló hadjáratot indított a Dunántúlra, amely során számos várost kifosztottak és felégettek. Mivel a Bárói család közismerten Ottokár pártján állt, István úgy vélte, hogy ezzel maguk a csehek sértették meg az októberi megállapodás betűit, ezért kun és magyar csapatokat küldött morva és osztrák tartományokba, ahol azok a kőszegiekhez hasonló pusztítást vittek végbe. A háború küszöbön állt, miközben a felek egymást vádolták a megegyezés megszegésével. Ottokár azután 1271 márciusára erős hadot toborozott, majd a Morva mezőről megindult Magyarország felé, miközben II. András fiát, a Velencebe élő utószülött Istvánt léptette fel trónkövetelőként Istvánnal szembe. A cseh erők átkeltek a Morva, majd a Duna folyón, lerombolták Mosonvárát, és a Rábkánál találkoztak István király hadaival, akit a kunok mellett bolgár és szerb szövetségesek is támogattak. Ottokár, hogy bekerítse a magyarokat, csellel visszavonulás színlelt, haditerve azonban balul sült el, és a rárohanó könnyűlovas egységek egészen Kapuvárig kergették seregét. A cseh uralkodó Bécsbe menekült, majd békét kért, mivel 5. István csapatai ismét birodalmát pusztították. A háborús viszály két főszereplője a békévről szóló egyezményt 1271. július 2-án a cseh-magyar határ közelében fekvő Pozsony várában írták alá. Bár István a tavaszi háborúban teljes győzelmet aratott, tisztában volt azzal, hogy Ottokár birodalma komoly erőt képvisel vele szemben, ezért enyhe feltételeket ajánlott ellenfelének. Lemondott az Anna hercegnő által ellopott kincsekről, és a Magyarországról nyugatra fekvő osztrák tartományokkal kapcsolatos jogigényéről. Cserébe a cseh király megvonta támogatását a trónkövetelő István hercegtől, és megígérte az 5. Istvánhoz hűtlen urak, főként a kőszegiek kiadását. A magyar uralkodó számára tehát a béke elsősorban belpolitikai erőnyöket hozott, hiszen Ottokár hozzájárult az Istvánnal szemben álló párt letöréséhez. A győzelem hatására István hatalmi helyzete konszolidálódott, megkezdte reformtervei megvalósítását. Politikájával főként a városokat és a vendégtelepes községeket fejlesztette. Városi rangra emelte Szatmárt. Győrnek és valószínűleg Kolozsvárnak is fehérvári jogot adott. Kiadta a szepesi szászok átfogó privilégiumát, tőle származik a szatmári, aranyos medgyes és az ugocsai felszász privilégiuma is. Közben sorra erősítette meg az atya által alapított városok és vendégtelepek kiváltságait is. Célul tűzte ki az udvari birtok szervezet újjászervezését, országos hatáskörrel kinevezett biztosok szabályozták az udvarnokok fölhasználatát és rendezték a királyi birtokok vitásügyeit. A nemességet érintő ügyekben alkalmanként területi gyűléseket hívott össze. Például a Heves megyei Hajóhalmon az igazság kiszolgáltatása és a jogrend megtartása jegyében tartott gyűlést a keleti országrész nemességének. Azonban a bárói csoportok politikai törekvéseit ő sem tudta háttérbe szorítani, és ennek végzetes következményei lesznek a király számára.
Mit lehet tudni 5. István halálának körülményeiről?
5. István halálának körülményei elég furcsának mondhatóak. Az idevezető események 1272 nyarán veszik kezdetüket, amikor István a tenger mellékre utazott, hogy meglátogassa szövetségesét, Anzsú Károly szicíliai királyt. Kíséretében Bárói mellett utazott fia, a gyerek László. Az utazás közben a király egyik vezető tisztségviselője, Gutkeled nembeli Joakim Szlavonbán Lászlót elfogadta és Kaplonca várába őriztette. László herceg tehát főúri összeesküvés eszköze lett, fel akarták használni arra, hogy a királytól bizonyos engedményeket csikarjanak ki. 5. István, aki egyebek között azzal is eltért apja és nagyapja politikájától, hogy nem osztotta fel a hercegek között az országot, hanem egyedül uralkodott, nem tudták kompromisszumra kényszeríteni. A lázadókat megfosztotta a tisztségüktől, és személyi változásokat hajtott végre a király udvarban. Majd megostromolta a Kaproncát, de a várat nem tudta bevenni. A közben megbetegedett Istvánt a Csepel szigetre vitték, ott halt meg 1272. augusztus 6-án. Fiatalon, alig 33 évesen hal meg. 5. Istvánt a Margit szigeti Apáca kolostorba temették el, testvére Margit mellé.
A kőbezárt múltunk második részében mondjuk el még azt is, hogy ki követte 5. Istvánt Magyarország trónján.
5. István halála után fia, a mindössze 10 éves László fejére kerül a királyi korona. Lászlót 1272. szeptember 3-án koronázták Magyarország királyává 4. László néven. Megkoronázásának körülményeit egyáltalán nem nevezhetjük tartjuk átlagosnak. Ugyanis 5. István halála után Gutkeled Joakim rögtön elindult a Kaproncza várában vendégszeretetét élvező herceggel Székesfehérvár felé. Erzsébet királyné csatlakozott a lászlót hozó Joakimhoz, és együtt készítették elő a koronázási ceremóniát. 4. Béla volt pártja, amelyet 5. István háttérbe szorított, elsősorban Aban emberi Finta és rokonai Monoszló nemberi Egyed és Gergely megpróbálták megakadályozni a koronázást. Valószínűleg a 20 éves Béla macsói herceget szerették volna inkább a trónon látni, és nem a 10 éves Lászlót. Előbb elfogták Lászlót, majd a királyné szállására támadtak. A királyné hívei azonban Poknemberi Miklós vezetésével elhárították a támadást. A lázadók közül Egyed és Gergely II. Ottó Kárcse király udvarába menekült, átjátszó Pozsony várát a cseh király kezére, ahol már tartózkodtak még 5. István elől elmenekült 4. Béla párti magyar báró. Egyedet Ottó Kárcse szívélyesen fogadta és számos birtokkal megajándékozta. Erzsébet királyné kiállása Gutkeled Joakim mellett felbőszítette 5. István híveit is, akik ezt a gesztust úgy értelmezték, hogy az özvegy királyné a férje ellenzékének pártjára állt. Fellépésükkel valóságos kis belháborút robbantottak ki, amelyben Joakimék bizonyultak erősebbnek, legyőzték 5. István híveit, üldözni kezdték őket, és az üldözés hevében még Fülöp esztergomi érseket sem kimérték. Mindezen konfliktusok közepette végre megtörtént László megkoronázása is. 1272. szeptember 3-án, amit a Türjen emberi Fülöp esztergomi érsek végzett el. A kortársak 3. Lászlónak nevezték, mert az ellenkirályt, 2. Lászlót nem szerepeltették a királynév sorban. 4. László volt az utolsó férfi, aki biztosan az Árpádházból származott. Az erős királyi hatalmat ellenfélnek tekintő arisztokraták legszebb álmai váltak valóra. Ugyanis 5. István rövid uralma alatt vaskézzel őrködött az ország területi épségén, fiait nem részesítette külön kormányzatba, vele persze, ha tovább élt volna, igencsak meggyűlt volna a bajuk. De így, hogy fiatalon és ereje teljében meghalt, a főurak mint egy lidésznyomástól szabadultak meg, és kívánni sem kívánhattak volna jobbat. Egy 10 éves kisfiú foglalt el a trónt.
Mit tudunk 4. László gyermekkoráról, fiatalkoráról?
László 1262-ben látta a napvilágot, édesapja István herceg, később 5. István király, édesanyja pedig Kun Erzsébet volt. Ekkor már 5 lánya volt a házaspárnak, igen örültek tehát annak, hogy következő gyermekük fiú lett. Az apa távol volt fia születésekor, udvari tisztségviselő vitte meg neki a kellemes hírt, akit több faluval ajándékozott meg. Külön futár ment 4. Bélához is, hogy tudomására hozza a fiú unokája születésének hírét. A küldöttnek ő is birtokajándékot juttatott. Utóbb 1268-ban még egy fia született Istvánnak és Erzsébetnek, András, aki Lászlónak az egyetlen fiú testvére lesz. A később Kun jelzővel illetett uralkodónak nehéz gyerekkora volt, mivel édesapja állandó harcot vívott a főhatalomért nagyapjával, 4. Béla királya. Küzdelem aztán odáig fajult, hogy 1264 során Béla az alig gyermeket édesanyjával együtt egy túróci várbörtönébe záratta. Már István 1265-ben is a szegnél legyőzte apját, és 1266-ban dukátusát is elismertette, a háborús ellentét nem csillapodott, a király és a herceg torzalkodása pedig két főúri pártra szakította az országot. László 1269-ben tehát 7 évesen jegyezte el Anzsú első Károly nápolyi szicíliai király lányát, a nála 2-3 évvel fiatalabb Izabellát, majd 1270-ben megkötötték a házasságot. A középkorra olyannyira jellemző, kisgyerekek között politikai érdekből kötött házasság volt ez is. László helyzetén egészen 1272-ig nem következett be változás. Apja sem királye nem koronáztatta életében, sem területi hatalommal nem ruházta fel, csak mind a királyi család tagját illette meg a hercegi cím. 1272-ben 5. István politikai ellenfelei, a nagyhatalmú urak, élükön Gutkeled nembeli Joakimmal Lászlót fogjú ejtették, hogy kijátsszák apja ellen. Alig kétséges, hogy apja hamarosan bekövetkező halálá ennek a politikai banditizmusnak is szerepe volt.
A kőbezárt múltunk megmaradt perceiben beszéljünk arról, hogy milyen politikai ellentétek alakultak ki 4. László uralkodásának első éveiben.
László uralkodásának első évei a nagyurak közötti kötélhúzás egyében teltek el, amelyben az ifjú uralkodó, valamint a tényleges hatalmat gyakorló, vagyis inkább gyakorolni megkísérlő anyakirályné a bábok szerepét töltötték be. Alacsony életkora, főként pedig az országban kialakult viszonyok következtében az új király az önös érdekek irányította főúri politikának már nem csak eszközévé, hanem egyenesen célpontjává vált. Trónra kerülése után többek között ezeket írta Trau városának. Jó lehet, most gyermekkorba vagyunk, mégis az úr támogatásával megvan a hatalmunk ahhoz, hogy az ellenünk lázadókat hatatosan megzabolázzuk. E határozott és a királyi hatalom méltóságát tükröző kijelentés mögött azonban nem áll tényleges erő, ha csak a tetvágyi nem. Különösen így volt ez 1277-ig, míg nagykorúságát el nem érte. Vagyis IV. László megkoronázása után Magyarország bel- és külpolitikájában a megerősödött bárok akarata érvényesült. 5. István halálát követően visszatértek Csehországból az 1270-ben elmenekült magyar előkelők, köztük Héder-Nemberi Kőszegi Henrik. IV. László uralkodásának első éveiben a belviszonyokat a két főúri csoportosulás ellentéte szabta meg. Az egyik csoport élén Kőszegi Henrik és Gutkeled-Nemberi Joakim, a másik élén pedig a Csák nemzetség tagjai Péter és Máté álltak. Az egymással versengő főúri csoportok tagjai telhetetlen mohossággal vetették rá magukat a gyors meggazdagodást, kedvező politikai pozíciót és könnyen kicsikarható birtokadományokat ígérő országos tisztségekre. A legfőbb cél e tisztségek lehetőleg minél hosszabb ideig tartó birtoklása és minél jövedelmezőbb kihasználása lett. Ennek eléréséért pedig semmi sem volt drága. Cselvetés, intrika, fegyveres harc, túszejtés egyaránt megtalálható politikai eszköztárukban. Az új viszonyokat jelzi, hogy Kőszegi Henrik 1272 őszén a Nyulak szigetén meggyilkolta 4. Béla unokáját, Anna hercegnő és Rosztislav herceg fiát, Béla macsói és boszniai herceget. Nem véletlenül magasra korbácsolt indulat okozta a gyilkosságot, hanem politikai érdek és erőellátás következménye volt. Béla herceg ugyanis nem követte anyját Csehországba, hanem az országba maradt és 5. István oldalára állt. Kőszegi Henrik szemébe tehát politikai ellenfélnek számított. A királyi család egy tagját megölő Henrik büntetése elmaradt, hiszen a gyilkosság pillanatában éppen az ő párthívei alkották a királyi tanácsot László körül. Sőt, a Béla halálával megürült déli tartományokat az előkelők egymás között osztották fel, például Henrik kapta meg az ozorai és a sói bánságot. Ezután az anya királyné pártja is pucsra határozta el magát. A megürült esztergomi érseki székbe Erzsébet anya királyné kegyencét Kán Nemberi Miklós erdélyi prépostot ültette, aki az azonban legitimáció hiány csak rövid ideig tölthette be ezt az egyházi méltóságot. Politikai bizonytalanságra utal az, hogy alig 3 hónap után már mással töltötték be a legfőbb tisztségeket, és a következőkben is meglehetősen gyorsan változott a királyi tanács összetétele, ugyanis a Kőszegi Gutkeled pártot kiszorította a hatalomból a Csákok pártja. Hogy miként zajlott le a hatalom legfelső köreiben a személyváltozások, arra a kiskori király egyik 1273. évi oklevele világít rá, amely természetesen az eseményeket, az oklevelet kapó Csákok szempontjából mutatja be. Ez szerint, amikor László trónra került, a Csák család vetélytársai hazug meséket költöttek Csáknembeli Péter ellen. Elvakultságukkal és gyűlölködésükkel a király lelkét elfordították tőle, és ez azt eredményezte, hogy Péter elvesztette az 5. István által élvezett asztalnok mesteri tisztséget, és ezzel kiszorult 4. László udvarából. Amikor azonban szól az oklevél, a király kikerült a főurak kezéből, újra mérlegelte Péter szolgálatait, és visszahívta őt kegyére. Ez a forrás, és még sok más hasonló tartalmú oklevél világossá teszi, a gyerek királyt teljesen az előkelők tartották kezükben, és visszajkodásuk pillanatnyi állásától függően dőlt el, ki minősült hűtlennek és ki hűnek. Nyilván éppen a hatalmon levők számítottak hűségesnek, azok pedig, akik kikerültek a hatalomból, a király rosszakarójának, azaz hűtlennek minősült. Hütlennek 1273 második felétől viszont ismét a Csákok számítottak, ugyanis a csehekkel szemben elszenvedett kudarc hatására a magyar királyi udvarban újabb változás történt, Csák Máté kiszorult az udvarból, a hatalom 1273 második felében a Kőszegi Gutkeled csoport kezébe került, és a Csákok újra kegyvesztettek lettek. Ezekkel az eseményekkel párhuzamosan 1273-ban a kunok is fellázadtak a király ellen, 4. Lászlónak fegyverrel kellett kellett leverni őket. 1274. júniusában Kőszegi Henrik és Gutkeled Joakim elfogták az uralkodót, valamint Erzsébet anya királynét, majd amikor a rivális bárói csoportosulás feje, Csák Máté kiszabadította őket a fogságból, László öccsét, András herceget fogták el. Szeptember végén a két főúri tábor a Fehér megyei Fövenynél fegyveresen összecsapott. Az ütközet a Csák Péter vezette tábor győzelmével ért véget, Kőszegi Henrik életét vesztette a csatában. Így a hatalom ismét a Csák párt kezébe került. Ennek köszönhető, hogy a király a kőszegiek nyugat-magyarországi várai ellen vonult, de nem tudta bevenni azokat. A Csák párt sikere azonban nem bizonyult tartósnak. 1275 tavaszán ismét a kőszegi Gutkeled párt kezében volt az ország kormányzása, ugyanis Henrik halála nem jelentette a csoportosulás végét, politikáját fiai folytatták. A hatalomból kiszoruló csákok 1275 nyarán támadást kíséreltek meg a király ellen, de akciójuk nem vezetett eredményre. 1275 végén azonban újabb gyökeres fordulat következett be, a kormánykerékhez megint a csákok álltak. Teljes diadalukat polgárháború kirobbanása követte, amely több hónapon át tartott. Ennek során Zalaszegnél a Henrik fiak, illetve a király és Csák Péter serege között ütközetre került sor. Csák Péter 1276 tavaszán feldúlt a Veszprém városát, amelynek püspöke Péter, Kőszegi Henrik fia, az ellentábor tagja volt. Ekkor pusztult el a veszprémi káptalani iskola, amely a korabeli Magyarország legrangosabb tanintézménye volt. De a csákok 1276 júniusában ismét kegyvesztettek lettek. Hatalom szinte törvényszerűen a Kőszegi Gutkeled párt kezébe került, de Csák Máté benn maradt a királyi tanácsba. Az új összetételű tisztik arhatására 4. László 1276-ba Rudolf és Ottokár között kitört háborúba Rudolfot támogatta. A belháború nem csak az ország nyugati területeit érintette, hanem a Dráva és a Száva közét is. Itt a német segítséget élvező babonicsok és a kőszegiek vívtak magánháborút. Ezekben a harcokban vesztette életét a kőszegieknek segítséget vívő Gutkeled Joakim. Az ellenségeskedés az ország keleti területeit sem kimélte. Erdélyben például a gyulafehérvári püspök és a szászok kerültek szembe egymással. Ennek következtében 1277 elején az erdélyi szászok felégették a gyulafehérvári székesegyházat. 1272 és 1290 között, 4. László uralkodásának 18 éve alatt 27 országbírója volt a királyságnak, ugyanannyi, mint ezen időszakot megelőző 67 év alatt összesen, vagyis a II. András uralkodásának kezdete óta. Az 1275. esztendőben például egy év leforgása alatt 5-en váltották egymást ebben a tisztségben. Nem kevésbé gyorsan cserélődtek a nádorok személyesen. 4. László uralma idején 24-en töltötték be a nádori tisztséget, szintén ugyanannyian, mint az azt megelőző 67 év során. 1273-ban 4 nádor váltotta egymást. A hédernembeli Kőszegi Miklós 6 ízben ült Magyarország nádori székében, és ebből 4 nádorság 4. László uralkodásának időszakára esett. Egy szóval 4. László uralkodásának első éveiben Magyarország a feudális anarchia állapotába süllyedt, ahol a különböző főúri csoportok elkeseredett harcot vívtak a hatalomért. Az egymással rivalizáló főúri csoportok versengése, vagy ahogy egy korabeli oklevélben olvashat, az emberi nem leselkedő és romlást hozó ellensége, az ártatlanságot az árulás mérgével megrontó, az agyak tisztaságát megfertőző, az egyetértés megbontó széthúzás az ország bárói között megkérdőjelezte a korábbi értékrendet. Szemben álló pártok még attól sem riadtak vissza, hogy László és anyja Kun Erzsébet között ellenségeskedést szítsanak.
Hogyan próbálták ezeket az ellentéteket rendezni?
4. László számára tragikus szerepből való kitörési pontot először nagykorúságának elérése jelentette. Ettől az időtől kezdve nyílt számára lehetőség önálló döntéshozóként, szuverén uralkodóként történő fellépésre. Ebbéli törekvéseiben az egyházban talált hathatos szövetségesre. 1277 májusában az egyházi kezdeményezésre összehívott Rákosi gyűlésen történt meg László nagykorúsítása, jó lehet még csak 15 éves volt ekkor. Ez az aktus megtorpedózta az egyes főri csoportot, csoportok küzdelmeinek legitimációját, mely szerint fellépésük a legfőbb célja a kiskorú király védelmezése. 1277. május végén Rákoson lezajlott általános gyűlésen, vagyis országgyűlésen a főpapok, a bárok, a megyékből érkezett nemesek és a kúnok vettek részt. A tárgyalások középpontjában az elharapozódott hatalmaskodások, pusztítások, dúlások álltak. Arról hoztak határozatot, hogy sem a királyi, sem az egyházi, sem a nemesi birtokokat senki nem merje jövőben elragadni, és erre a jelenlevők esküdtettek. Kiközösítették a békebontókat, a király pedig hat felkelés hirdetésére vállalt kötelezettséget a megegyezés megsértői ellen. A rákosi összejövetel résztvevői felléptek a Rudolf német királlyal kötött szövetség megtartása mellett is. A gyűlés kezdeményezői a felső klérusnak azon tagjai voltak, akik Hajdan, Bolognyába jogot tanultak, hosszabb idő óta szolgálták különböző tisztségekben a dinasztia tagjait. A király ehű klerikusai most kétségbeesve látták, hogy a nagyúri pártharcok az országot alapjaiban fenyegetik, a királyi hatalmat alássák, és az egyházat is megfosztják korábbi befolyásától. Bolognyába ismerték meg a rendi állammodell képviseleti elvét, és mondjuk volt megtapasztalni a szomszédos akuliai friuli pátriárkátusban, ahol az egyház fejedelem a rendi gyűléssel együtt kormányzott. A felső klérusnak ez a csoportja, valamint a királlyal egyelőre együtt haladni tudó szűkbárói kör, a tömegerőt a nemességben, illetve a király katonai támaszát képező kúnokban vélte megtalálni. A korai érett rendi gyakorlatok azt a reményt táplálták, hogy Lászlónak és híveinek sikerül úrrá lenniük a mindaddig elharapozódó anarchikus viszonyokon. Ennek az lett volna az ára, hogy a magyar társadalom vezetőkörei az egyház kezdeményezésére osztozzanak a királlyal a hatalmon.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során 5. István uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszéltünk. Láttuk azt, hogy a rövid ideig uralkodó magyar király erős kézzel látott hozzá hatalmának megerősítéséhez, lecserélte azokat a tisztségviselőket, amelyeket apja 4. Béla juttatott tisztségbe, valamint hozzálátott a királyi birtokoknak a felülvizsgálásához, a birtokadományozások felülvizsgálásához, valamint jelentős mértékben próbálta támogatni a városok, valamint a vendégtelepek fejlődését. Ezen kívül láttuk azt, hogy sikeresen felvette a harcot a cseh királlyal is, és egy olyan békét kötött, amely a magyar király belpolitikai helyzetét erősítette. Azonban azt is láthattuk, hogy a főúri csoportok nem voltak hajlandóak karbatett kézzel eltűrni 5. István hatalmának a megerősödését, és Gutkelet Joakim egy politikai banditizmust hajtott végre, elfogta 5. István fiát, Lászlót, amely esemény végül 5. István halálához vezetett. 5. István halála után fia, a 10 éves 4. László kerül Magyarország élére, már megkoronázása sem zajlott éppen átlagos körülmények között, a főúri csoportoknak a harcát vetítette elő 4. László uralkodásának első éveiben, a feudális anarchia érvényesül az országban, a kőszegi Gutkelet, illetve a csák pártok harcolnak egymásért, a hatalomért, és ebben a harcban a király a báb szerepét tölti be. A következő műsorunkban 4. László uralkodásának további eseményeiről fogunk beszélni, folytatjuk a külpolitikájával, illetve megnézzük, hogy hogyan alakul 4. Lászlónak az uralkodása 1277 után, tehát nagykorúsítása után.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a köbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőit, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Hinode, válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből, akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode, tudatos autós közösséget építünk.